Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Szombat késő este Irán nagyszabású támadást indított izraeli katonai célpontok ellen. Több száz drónt, robotrepülőt és ballisztikus rakétát lőttek ki a zsidó állam irányába. Izrael szerint azonban szinte mindegyiket sikerült semlegesíteni. Irán most először indított közvetlen támadást Izrael ellen. Vajon hogyan reagál a zsidó állam? Jön az újabb háború a Közel-Keleten? László Dávid az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Magyar Nemzet külpolitikai újságírója, a Geotrendek vendége. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A beszélgetést április 17-én délelőtt rögzítjük. Hadüzenet volt ez, vagy egy figyelmeztetés? Minek szánta a támadást Irán?
Hát szerintem éppen ellenkezőleg nem hadüzenet volt, hanem egy nagyon gondosan mérlegelt és okosan kigondolt támadás, vagy válaszakció Izrael damaszkuszi támadására, vagy valószínűsített damaszkuszi támadására.
Ugye ez április 1-én volt, ez egy légi csapás volt, Damaszkuszban, Szíria fővárosában az iráni konzulátust támadták meg, és ebben meghalt egy magasrangú iráni katonai vezető is.
Így van, erre érkezett egy megtorlás iráni részről. Ez egy kicsit olyan lett szerintem, mint a népmesében, hogy így vissza is támadt meg, nem is. Tehát nagyon gondosan mérlegelte ezt, hogy milyen legyen ez a válaszlépés. Ugye, hogyha megnézzük, akkor ez egy jelképnek, vagy szimbolikus támadásnak azért erős, hiszen több száz rakétáról van szó, nem lehetett tudni, hogy ezek pontosan milyen kárt fognak okozni. Ugyanakkor viszont, ha az eredményeket nézzük, akkor láthatjuk, hogy végülis halálos áldozat nem is történt, kisebb károk keletkeztek egy légibázisban, tehát hogy az eredmény pedig meglehetősen csekély.
A vaskupolának köszönhető, hogy sikerült ezt a támadást semlegesíteni?
Részben annak is, de azért ez egy több lépcsős védelmi rendszer. Ugye azt mondják, hogy a több mint 300 drónból, cirkáló rakétából, illetve ballisztikus rakétából álló hullámokat 99%-os pontossággal, hatékonysággal sikerült semlegesíteni Izraelnek. Ez több tényezőnek köszönhető. Egyrészt annak, hogy Irán meg se próbálta titkolni. Túlságosan meg nagy meglepetést csinálni ebből a támadásból. Ugye már két nappal a támadás előtt a Wall Street Journal, tehát egy amerikai lap közzé tette, hogy hétvégén lesz a támadás. Tehát az amerikai sajtóban ez úgymond kiszivárgott, nyilván hírszerzési információk alapján.
És hát azt említják, hogy még amerikának is szóltak, hogy lesz ez a támadás.
Hát közvetve igen, ugye az Irán azt állítja, hogy a környező országoknak, partnereiknek tekint, köztük egyébként Törökországot, amely ugye NATO tag, őket erőre értesítették arról, hogy jönni fog ez a támadás. Nyilván ezek a országok azonnal továbbították az információt, tehát egyáltalán nem volt meglepetés, hogy ez érkezni fog. Legfeljebb az, hogy pontosan mikor, vagy milyen lesz a mértéke, ugye ez az egyik. A másik a titka, úgymond az izraeli légvédelemnek az az, hogy a térségben működő amerikai erők, azok nagyon korán jelezték az indításokat, és akkor ezzel az előrejelző rendszerrel, és azonnal jelezték ezt Izraelnek. Ugye a harmadik tényező az, hogy valójában szállamosak vagyunk elfelejteni, de Irán és Izrael azért nagyon messze van egymástól, tehát több mint 1000 kilométer, de hogyha a kilövési pontokat nézzük, akkor ez akár még több is lehet. Ez mondjuk úgy összehasonlításképpen mondjuk Budapest-Brüsszel, vagy Budapest-London távolság. Tehát ez egy elég nagy távolság, és hát nyilván ennyi idő alatt a védekezőnek van ideje felkészülni. Különösen, ha megnézzük, hogy Irán milyen eszközöket használt, hogy ez egyik, ez a Shahed 136-os vagy 131-es, a másik típus drón, ez nagyon lassú, tehát ennek hosszú órák, 7-8-9 óra, mire ez célba ér, és nagyon alacsonyan repül, tehát ezt akár még ilyen kézilőfegyverrel is le lehet szedni, hogyha szerencsések. Ugye ami a komolyabb gondot jelenthette volna, az a cirkáló rakéták, ezek gyorsabbak, illetve a ballisztikus rakéták, ezek az igazi kihívást jelentik, ezek 10-20 perc alatt akár elérhetik Izraelt. Viszont itt ugye azt láthattuk, hogy az Izraelnek a szövetségesei, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, sőt még néhány arab állam is segített Izraelnek a védekezésbe, úgyhogy lényegében véve ezeknek a fegyvereknek a jelentős része el se érte az izraeli légteret, hanem előbb sikerült megsemmisíteni őket. Ami pedig az izraeli légvédelmet illeti, itt ez egy több komponensű, több elemű védelem, a vaskupola egyébként kevésbé jelentős a szerepe ebben a helyzetben, ugyanis az inkább az ilyen rövidható távolságú lövedékek ellen véd, tehát mint amilyen a jellemzően a gázai övezetből érkező rakéták, amikor nagyon gyorsan kell reagálni. A ballisztikus rakéták ellen amit ugye a főfejfájást okozta. Izrael részre az úgynevezett Arrow vagy Nyíl nevű rendszervéd. Ezt igazából már korábban kellett tesztelni a jemeni huszik rakétái miatt, de most volt az, hogy élesbe igazán először vizsgázott, és hát jelesre vizsgázott. Erről vannak is felvételek a közösségi médiában is, tehát a balisztikus rakéták közül is csak egy-kettő tudta elérni Izraelt.
Irán eddig közvetlenül nem támadta meg Izraelt, tehát ez a mostani egy kivételes eset. Most miért lépte meg ezt Irán?
Igen, ezért mondom azt, hogy ez a mostani támadás, ez azért több volt egyszerű szimbólumnál vagy figyelmeztetés, hiszen ez egy precedens nélkül, ez egy nagyon komoly üzenet, hogy ezt meg merte lépni Irán, vagy meg merte tenni. Ugye a korábbi találgatások arra is szóltak, hogy valószínűleg proxikon keresztül, tehát szövetséges milíciákon keresztül csaphatnak oda, vagy esetleg külföldi izraeli célpontokat támadhatnak, most ehhez képest izraeli területeket támadtak közvetlenül. Tehát ez egy nagyon komoly üzenet. Ez szerintem egy ilyen, annak a jelzése, hogy ez az árnyék háború, ami Izrael és Irán vív, ez egy szintet lépett. Ugye Izrael, ahogy már beszéltünk róla, egy damaszkuszi képviseletet, diplomáciai képviseletet, vagy hát egy ahhoz tartozó épületet támadott, és nagyon magas rangú iráni vezetőkkel végzett. Irán úgy érezte, hogy ezzel Izrael átlépett egy vörös vonalat. Ugye az, hogy Izrael csapásokat mér Szíriában, akár Damaszkuszban is, az egyébként egy megszokott dolog. Tehát ez elég gyakran előfordul. De az, hogy most egy diplomáciai képviseletre mér csapást, ami elméletileg a nemzetközi jog alapján akár védett is, illetve hogy ennyire magasrangú vezetőket vett célba, ez úgy érezte Irán, hogy erre mindenképpen válaszolnia kell, ráadásul kemény választ kell adnia.
Ja, utalt rá, hogy nem közvetlenül, már régóta szemben áll egymással Irán és Izrael proxy szervezeteken keresztül, ilyen a Hamász, vagy a Hezbollah, vagy a már emlegetett jemeni Huszik is, mindegyiküket Irán támogatja, és ezek a szervezetek, terrorista szervezetek rendszeresen támadták Izraelt. Miért ez volt eddig a stratégia?
Iránnak ez a külpolitikai stratégiája, hogy egyébként Irán büszke, és Teherán büszke arra, hogy perzsa államként ők nem folytattak támadó háborút több száz éve. Tehát az iráni katonai doktrína az arra épül, hogy ezekkel a kihelyezett szövetséges erőkkel próbálják érvényesíteni a befolyásukat. Ugye azért Izraelt egyébként is, még a proxikon keresztül is viszonylag ritkán érték eddig támadások, most a Hamász leszámítva.
Egyébként mi ennek a konfliktusnak a gyökere, tehát miért áll ellentétben egymással Irán és Izrael?
Ez egy érdekes dolog, ugyanis Izrael és Irán kapcsolatai azok nem ilyen viharosan indultak, sőt kifejezetten jó kapcsolatot ápolt a két ország még a sakk idejében. Kereskedelmileg is, sőt még biztonságilag is, ugye akkor a síta, perzsa, Irán az egy kézenfekvő szövetségesnek tűnt az arab államok gyűrűjében túlélését küzdő Izraelnek, tehát ilyen szempontból egymásra találtak az akkor még Amerika barát Iránnal. Aztán ezen is változtatott a iráni forradalom. Akkor lett ugye az Egyesült Államokban a nagy sátán, Izraelből pedig a kis sátán. Az, hogy Irán miért érezte fontosnak, hogy felkarolja az egyébként szunita, többségében szunita palesztinok ügyét, az egy érdekes kérdés. Valószínűleg itt is részben ilyen külpolitikai, diplomáciai, befolyásszerzési megfontolások álltak. Tehát a perzsa síta Iránnak ez egy jó eszközé vált arra, hogy kiterjessze a befolyását a szunita arab világra. Irán megpróbálta egy arab ügy helyett egy ilyen össz-iszlám, össz-muszlim ügyét tenni a palesztin kérdést, és ennek az élére állni, a vezetőjévé válni, és hát egyébként sikerrel is járt, azt kell, hogy mondjuk, és ezzel ki tudta terjeszteni. Ez egy olyan ügy volt, amivel ki tudta terjeszteni a befolyását az arab államokra.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem László Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Magyar Nemzet külpolitikai újságírója, akivel Irán-Izrael elleni támadásáról és annak következményeiről beszélgetünk. Izrael miként reagál majd erre a támadásra? Ugye ülésezett a háborús kabinet, a döntéséről konkrétumot idáig nem tudunk, de hát a nyilatkozatok szerint nem marad majd válasz nélkül ez az eset. Azt láttuk, hogy a Hamász október 7-i támadására miként reagált Izrael. Ez alapján Irán is jelentős válaszcsapásra számíthat. Erre számít ön is?
Igen, mindenképpen szerintem az izraeli válaszcsapás nem maradhat el. Tehát egyszerűen túlságosan komoly volt ez a támadás ahhoz, hogy ezt válasz nélkül hagyják. Azért a Jeruzsálem egét megfestő rakéták, azok bejárták az egész világ sajtót. Tehát azért ez nem maradhat válasz nélkül.
Az, hogy ez idáig, tehát szerda délelőttig még nem volt válaszcsapás, az nem árulkodó jel? Esetleg nem azt mutatja, hogy Izrael csak szóban próbálja fenntartani a válaszcsapás lehetőségét?
Nem, szerintem azt jelenti, hogy ők is nagyon megfontolják, hogy mit fognak tenni. Ugye itt több opció is az asztalon van, amit egyelőre kiszivárgott, azt lehet tudni, hogy az Izrael hadikabinet az elhatározta, hogy lesz válaszcsapás, erről egyeztetnek a szövetségeseikkel, nyilván elsősorban az Egyesült Államokat kell érteni, viszont gondosan mérlegelni kell azt, hogy nehogy egy olyan erőszakspirál alakuljon ki, amely aztán esetleg eszkalálja a konfliktust. Ami az asztalon van, amiről lehet hallani, az ugye fizikai, kinetikus támadás iráni célpontok ellen, például atom létesítmények ellen, kikötők ellen, esetleg olyan dróngyárak, rakétagyárak ellen, ahol felszállók, indító pályák ellen, ahonnan ezeket indították, ezeket a fegyvereket, vagy hát lehetnek esetleg kevésbé komoly válaszként, ugye ezekre a proxikra mért csapások, kibertámadás, tehát hogy itt elég széles annak a skálája, hogy mit fog lépni Izrael. Szerintem ezt most gondosan mérlegelik, illetve ahogyan az irániak is egy kicsit úgymond megváratták őket a támadással, tehát Izrael is készültségben tűkön ülve várta, hogy vajon majd hogyan fog visszacsapni Irán. Szerintem most egy kicsit visszaadják Iránnak, tehát most Irán is aggódva figyelheti, hogy na vajon mit fog reagálni Izrael. Ugye Irán is nagyon kemény üzeneteket fogalmaz meg, hogy bármilyen sérelmet kőkeményen meg fognak torolni. Úgyhogy igen, Izraelnek is nagyon meg kell fontolnia, hogy milyen választ ad. De hogy lesz válasz, abban biztos vagyok.
Elbír egy kétfrontos háborúval Izrael? Ne felejtsük el, hogy a gázai konfliktus sem zárult le.
Hát szerintem Izrael már most is alapvetően egy több fontos háborút bír, hiszen egyrészt ott a gázai front, aztán ott van az északi front a Hezbollah-hal. Figyelnie kell Cisjordániára is, tehát hogy és akkor még itt van ennek a tetejében az iráni támadás, úgyhogy már alapvetően most is több fronton kell helytállnia. Egy több frontos nyílt háború az nyilván komoly fejfájást okozna Izraelnek is, akár csak hogyha Irán a proxikat használja, tehát mondjuk egy nyílt háború a libanoni Hezbollah-hal. Viszont a fontos, hogy Izrael nem áll egyedül, nem egyedül kellene megvívnia ezeket a háborúkat.
Kire gondol az Egyesült Államokra?
Hát főként az Egyesült Államokra, igen. Ugye ez az iráni támadás, ez bebizonyította, hogy a bajban ismerszik meg a barát. Ugye itt a gázai háború az eléggé megrontotta mostanában az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatát.
De hát most is azt közölte Washington, hogy ugyan Izraellel van, de nem akar eszkalációt. Mégis, hogyha kitörne egy újabb háború, akkor az USA egyből Izrael mellé állna, és mondjuk a nyugati szövetségesei is Izraelnek?
Először is igen, tehát szerintem ez az iráni támadás, ez most pontosan azt bizonyította, hogy ha kell, akkor az Egyesült Államok minden erejével fellép szövetségeseinek a megvédése érdekében. Ugye itt meg csatlakoztak hozzá britek és franciák is. Ez egy olyan üzenet volt esetleg a kétkedőknek, ami egyértelművé tette, hogy Amerika megvédi a érdekeltségébe tartozó területeket. Ugye nagyon rossz üzenet lett volna, hogyha esetleg ezt nem lépi meg, vagy nem ilyen határozottan lépi meg. Ugyanakkor novemberben az Egyesült Államokban választásokat tartanak. Tehát a Joe Bidennek az biztos, hogy a háta közepére nem kíván most egy újabb háborút, vagy egy újabb konfliktust, eszkalálódó konfliktust a Közel-Keleten. Itt a mandátumának, az első mandátumának a végére. Tehát én ezért is gondolom azt, hogy valószínűtlen egy nyílt konfrontációnak a kitörése, hiszen az amerikaiak beleegyezése nélkül én nem hiszem, hogy ezt Izrael meglépné, még ha műveleti szinten önjáróak is, de stratégiai szinten ezt nem mernék meglépni. Márpedig az Egyesült Államok jelen helyzetben nem fog rábólintani egy ilyen háborúra, mert nagyon rosszul jön neki belőle, különösen a választások előtt. Ettől függetlenül ugye a háború sajnos pattanhatnak anélkül is, hogy az ember szándékoltan szeretné, tehát a veszély az persze mindig ott van.
Azt mondja, hogy nem lesz nyílt háború, vagy ön arra számít, hogy nem lesz nyílt háború, de hát hogyha Izrael reagál, hogyha lesz egy válaszcsapás, arra Iránnak is reagálnia kell, válaszolnia kell valamilyen módon. Hát ez egy lavinát indíthat el.
Így van, ez az a lavina, vagy ez az erőszak spirál, ami beindulhat, és ami végül vezethet egy ilyen háborúval. Tehát ez a veszély. Ezért kell nagyon gondosan átgondolni, mérlegelni, hogy mi az a válaszcsapás, amit adnak. De ennek nagyon tudatában van Izrael is. Tehát, hogy azért minden politikai és katonai vezető azt világosat tette, hogy tudják, és egyébként nem akarnak konfliktust, de válaszolni kell. Hát ez egy ilyen játék, hogy hol van az a vörös vonal, amit a másik még elvisel, és amit el lehet adni politikailag, diplomáciailag, a társadalomnak, hogy mégiscsak válaszoltunk. De így van, az eszkaláció veszélyt, az pontosan ezt hordozza.
Benjamin Netanyahu izraeli kormányfőnek mi a politikai mozgástere? Megengedheti azt magának, hogy mondjuk ne reagáljon? Vagy hogy áll a háborúhoz az izraeli lakosság? A gázai konfliktusból, és főleg a túszhelyzet kezeléséből kezd nagyon elege lenni az izraeli lakosoknak, de hát egy újabb háború meg mindig megerősíti a hatalomban lévő vezetőt.
Az, hogy mi az izraeli társadalomnak a véleménye, ott ugye a közvéleménykutatásokra tudunk esetleg hagyatkozni. Ugye most a háború fél éves évfordulója alkalmából április elején több ilyen is készült. Ebből valóban az látszik, hogy Benjamin Netanyahu kormányfő támogatottsága az nagyon megroppant. Tehát az izraeliek nagy része az úgy gondolja, hogy távozni kellene a politikából, ha vége a háborúnak. A Likud, illetve az egyáltalán a kormánykoalíciónak a támogatottsága is megroppant. A háború megítélése is meglehetősen felemás és inkább negatív. A válaszadóknak a harmadánál is kevesebb gondolja úgy, hogy elérték a célokat, és hogy jól alakul ez a háború. Úgyhogy valóban látszik egy ilyen fáradtság talán az izraeli lakosságban. Ugyanakkor a háború még nem érte el egyelőre a céljait. Tehát azokat a kitűzött, megfogalmazott célokat még korán sem sikerült megvalósítani. Ugye a Hamászt elpusztítását ígérték, ez nem történt meg, a túszok kiszabadítását ígérték, ez sem történt meg. Tehát az izraeli lakosság az joggal érezheti azt, hogy a biztonsági helyzete az nem javult. Megfogalmazottak olyan hangok is, hogy hiba volt esetleg a damaszkuszi létesítményt megtámadni és provokálni Iránt. Olyan kritikákat is hallani, hogy Izrael és egyébként az Egyesült Államok alapvetően stratégiailag itt vesztese a szituációnak, hiszen nem sikerült elrettenteni az ellenfelet attól, hogy ilyen támadásokat meglépjenek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Benjamin Netanyahu mozgástere az meglehetősen szűk, viszont ez biztos, hogy amíg a háború tart, addig ő is a helyén marad.
A katonai képességeket nézve ki van fölényben? Ugye Izrael gyakorlatilag ilyen támadásokra, vagy hát a háborúskodásra van berendezkedve, Iránnak meg van atomfegyvere, vagy Izraelnek is van atomfegyvere?
Izraelnek van atomfegyvere, Iránnak nincs atomfegyvere, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy lenne. Sőt, alapvetően Izrael azt a stratégiát folytatja, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem szokta, hogy rendelkezik a nukleáris fegyverrel, de azt azért lehet sejteni, hogy van neki, sőt, levegőből, szárazföldről és vízről is tud indítani nukleáris fegyvereket. 60-as évek végén fejleszthették ki az első saját nukleáris fegyvereket. Nyilván ez egy olyan aduász Izrael kezébe, ami azt jelenti, hogy végszükség esetén, tehát ha az ország létezését fenyegeti valamilyen támadás, amit ez bármi kijátszhatja. Ugye pont ezért mondja Izrael azt, hogy meg kell akadályozni minden áron, hogy a fő ellensége Irán is atomfegyvert szerezzen. Vannak olyan félelmek, hogy Irán szeretne nukleáris fegyvert, Teherán ezt tagadja, ők azt mondják, hogy nekik csak békés atomprogramjuk van. Ráadásul Iránnak van egy ballisztikus rakétaprogramja, és a kettő itt kapcsolódik össze, tehát hogy ugye Irán messze van, tehát ha Irán képes egy olyan ballisztikus rakétát indítani, ami 10-20 perc alatt ott van Izraelben, és ez képes nukleáris fegyverrel felszerelni, akkor az nyilván iszonyatos fenyegetés jelent. Ezért elemi érdeke Izraelnek az, hogy ezt megakadályozza. Ami a két ország haderejét illeti, azt nagyon nehéz összevetni. Méretében, létszámában, egyáltalán típusában a két országnak nagyon eltérő hadereje, de Irán is egy rendkívül erős hadsereggel rendelkezik, viszont itt ismét emlékeztetnék arra, hogy Irán és Izrael nem határos. Tehát, hogyha itt valamilyen nyílt háború esetleg kitörik, akkor ugye szárazföldi csapatmozgásokra nem lehet számítani, vagy hát ilyen expedíciós módon furcsa lenne, ha ilyenek történnének. Tehát itt valamiféle légierőknek a párbajára, rakétázásra, drónokra, tehát egy ilyen csatát lehetne egy hipotetikusan elképzelni, illetve hát itt jelentenek igazi veszélyt ezek a proxik, tehát ez jelenti a szárazföldi kapcsolódást.
A régiós vagy térségbeli országok közül, hogyha mondjuk kipattan egy háború, akkor abba csatlakozhat más is?
Igen, hát nagyon nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, hogyha mondjuk eszkalálódik a konfliktus, hogy akkor az korlátozódik Izrael és Irán közé. De biztos, hogy akkor valamilyen módon a környező államok is bevonulnának. Kérdés, hogy hogyan. És ugye nagyon összetett ez az egész hatalmi háló, ami a Közel-Keleten van. Mondok egy példát, Törökország, ugye muszlim többségű országként alapvetően nem ápolja most a legjobb kapcsolatokat Izraellel, ugyanakkor NATO tag. És Izrael az Egyesült Államok egyik főszövetségese. Tehát egy ilyen helyzetben hova áll, kit támogat? Ugye most azért látszik, hogy minden állam próbál így egyensúlyozni, és próbálja elkerülni a konfliktusnak a kiszélesedését.
Ugye azt tisztáztuk, hogy Izrael mellett a nemzetközi szövetséges az Egyesült Államok, Irán mellett kiáll Oroszország?
Hát azt azért még hozzátenném, hogy ami nagyon érdekes volt most ebben a rakétatámadás során, hogy kiállt még Izrael mellé, vagy legalábbis kitámogatta őket. Ott van Jordánia először is, akivel a gázai helyzet miatt most szintén egyébként nagyon feszült a helyzet, mégis azt lehetett látni, hogy konkrétan a jordán légvédelem besegített az izraelieknek. Ők azt mondják, hogy ez önvédelemből történt, ez egyébként teljesen érthető, tehát egyetlen állam se nézi jó szemmel, hogyha a légterét arra használják, hogy cirkáló rakéták és drónok repüljenek át rajta, és a jordán légvédelem leszedett Izrael ellen tartó iráni fegyvereket. Ami még érdekes, hogy azt is lehet tudni, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, illetve részint Katar is besegített. Ők nem aktívan, tehát nem a légvédelmükkel, hanem hírszerzéssel, illetve az amerikaiaknak segítettek be. Tehát például az amerikai gépek egy része az a katari bázisról szállt föl. Tehát azt lehet látni, hogy bizonyos arab államok is, hát legalábbis, de közvetve segítettek Izraelnek. Most ez azért még nagyon távol van egyfajta Irán ellenes nagy szövetségtől, de ha mondjuk történelmi perspektívában nézzük, és azt nézzük, hogy arab államok Izrael érdekében tevékenykednek, azért ez egy hatalmas fordulat akár az elmúlt 10-20 évhez képest. Ugye a 2020-ban kötött Ábrahám egyezményeket se rúgták fel, tehát a feszült helyzet ellenére, amikor eljön egy ilyen pillanat, akkor azt látjuk, hogy bizonyos arab államok inkább Izrael, és hát persze az Egyesült Államok oldalán sorakoznak föl. Na most kérdés, hogy Irán az számíthat-e ilyen segítségre? Hát igen, Oroszország az említhető, ugye az ellensége a barátom alapján, nyilván mindenki, aki a nyugati tömbhöz tartozik, vagy aki az Egyesült Államoknak az ellensége, az most Oroszországnak barátja tud lenni, tehát igen, például az ő segítségükre biztosan számíthatnának, lehet Kínáéra is, ahogy most is Oroszországnak bizonyos értelemben segít Kína, nyilván a proxiaikra mindenképpen számíthatna, tehát jemeni huszikra, libanoni hezbollakra, iraki milíciákra mindenképp számíthatna Irán.
Ha nem is lesz nyílt háború, bizonytalanság az mindenképpen van a Közel-Keleten. Ezt itt mi Magyarországon is megérezzük majd az olajárakban, az üzemanyagárakban?
Ugye ez megint egy érdekes dolog, hogy a piacokon általában jól le lehet mérni annak a kockázatát, hogy egy konfliktus az eszkalálódik, vagy nem, hiszen a piac az ettől tart, ezt figyeli, senki nem akar bukni, és azt láthattuk, hogy a iráni csapás után az olajár az esni kezdett. Ami azt jelenti, hogy megnyugodott a piac, hogy ezek szerint ennyivel túl vannak a javán, nem lesz nyílt háború, és azt láttuk, hogy egyébként sem ment túl magasra az olajára, tehát még a legfeszültebb időszakban se, most pedig kifejezetten lefelé indult el az olajára. Tehát az azt jelenti, hogy a piac se számít arra, hogy itt háború lenne. És hogy a kérdésére is válaszolják, így aztán az azt jelenti, hogy a benzinárba se várható emelkedés itthon, legalábbis emiatt.
László Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, a Magyar Nemzet külpolitikai újságíróját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is visszahallgathatók az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.